Jégbolygó Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.
Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a podcast hallgatóit a 2021. év első adásában, és az első adás témájául egy olyan kérdést választottam, ami a mögöttünk hagyott esztendőt, az óévet egy kicsit beárnyékolta. Ez a Sziget-Szentmiklósi olajszennyezés a Ráckavei Dunákban. Tisztelettel köszöntöm itt a stúdióban vendégem Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak a szóvivője, aki az elmúlt napokban már több alkalommal, az elmúlt hetekben több alkalommal beszélt erről a kérdésről, de őszintén remélem, hogy lesz még olyan információ, adat, tény, amit a mai beszélgetés során tud majd megosztani velem és a hallgatókkal. Röviden, egy újságolvasó, mint én is, értesül december közepén, hogy valamikor, a pontos időpontját nem tudjuk, de hogy 10-e, 12-e környékén decemberben valakik, az elkövetőket még nem ismerjük, nagy mennyiségű olajat, zömében fáradt motorolajat bocsátottak be egy lefolyóba, amiből egyébként ez az olaj eljutott a Ráckavei Dunaág partjára, nem jutott be, hál' Istennek, a nyílt vízre. Már arról megosztottak a tudósításban a vélemények, hogy pontosan mennyi is volt ez az olaj, hány köbméter, különböző számokról lehetett hallani, olvasni, és aztán jött egy riasztó hír még december végén, hogy újabb szennyezés történt, és itt két hír is érkezett, az egyik, hogy újra valaki elszennyezte ugyanazt a szakaszt, a másik hír az úgy szólt, hogy nem ezt a szakaszt szennyezték újra, hanem a korábban bebocsátott olaj egy része a nagyobb mennyiségű csapadék következtében bemosódott ugyanarra a területre, amit korábban is már elszennyeztek. No hát akkor mi is az igazság? Ossza meg velünk, mert ő nyilván, hogy pontosan tudja, hogy egyszer szennyeztek, vagy kétszer szennyeztek, és mennyi is a szennyezésnek a mértéke, és nem utolsó sorban szerintem érdemes beszélnünk a kár mértékéről, hiszen a kár legalább három részből áll az én felfogásom szerint. Ugye van egy természeti kár, a természetben okozott kár, van most a védekezésnek a költsége, és lesz majd a helyreállításnak a költsége. Lehet, hogy van még más is, de szívesen meghallgatom, hogy akkor pontosan mi is történt, mit érdemes tudnunk, és hogy áll most a kár elhárítás.
Köszönöm szépen a szót, köszöntök én is mindenkit, és hát hogyha ez az idei év első ilyen podcastja, boldog új évet is kívánok a hallgatóknak. Igen, egy nagyon-nagyon kemény időszak áll most a vízügyes kollégák mögött. December 12-én pontosan 11 óra 30 perckor érkezett a lakossági bejelentés. Ugye az országban van 12 vízügyi igazgatóság, és a budapesti vízügyi igazgatósághoz tartozik ez a terület, tehát hozzájuk érkezett meg a bejelentés, hogy mintha olaj, és nagyon sok olaj lenne ott ebben az úszólápos területben. Ez Sziget-Szentmiklóson a Ráckavei-Soroksári Dunaágnak az egyik nagyon kis kellemes területe.
Bocsánat, ez lakossági bejelentés volt?
Igen, ezek mindig lakossági bejelentések nálunk, és hívtak minket. 13 órakor volt kín a kollégánk a budapesti vízügy részéről, aki egyébként azóta a védelemvezető is, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy hihetetlenül gyors reagálásának köszönhetően akkor abban a pillanatban felmérte, hogy itt bizony nagyon-nagyon nagy a baj, és a legmagasabb fokú, harmadfokú vízkár elhárítási készültséget, ezt így hívják szaknyelven, ugye ez nem árvíz, nem belvíz, hanem vízkár elhárítási készültséget rendelte el. Ez pedig azzal járt, hogy onnan a budapesti vízügyről azonnal egy olyan 30 embert kirendeltek, még szombaton, aztán vasárnap megérkeztek a győri kollégák, majd hétfőn megérkeztek a szolnoki kollégák. Ugye erre azért van szükség a vízügyes védekezésnél, egyébként mindig árvíznél és belvíznél is így működik, hogyha olyan gépek szükségeltetnek, vagy akár emberi erő, akkor át tudjuk rendelni a vízügyes kollégákat innen oda, és ez itt most meg is történt. Ami az első és legfontosabb volt, az, hogy akkor is, illetve a második szennyezésnél is megakadályozták a kollégák egy hihetetlen gyors reagálással, hogy bejusson az élő vízbe ez a szennyezés.
Csak ismételjük azért meg a hallgatók kedvéért, hogy a lakossági bejelentéstől számítva mennyi időn belül került sor egyébként erre az intézkedésre, mert ez nagyon fontos, én azt gondolom.
Másfél óra volt, amire kiért a kollega, és aznap délután, tehát 2-3 órán belül. Egyébként akkor 13 órakor a rendszerben el is rendelte, ő ott a látottak alapján a harmadfokot, tehát az azt jelenti, hogy 24 óra, az azt jelenti, hogy azonnal kollégák oda rendelhetők, elkezdték a beavatkozást, és ugye az első beavatkozás az volt, hogy körül kellett keríteni ezt a területet. Szerencse ebben a szerencsétlenségben vagy borzalomban az, hogy ugye ez egy úszólápos terület volt, ami egyrészről azért mondom, hogy szerencsétlenség, mert egy Natura 2000-es, csodálatos, gyönyörű, védett kis szigetecske ebben a Ráckevei-Soroksári Dunákban, de a szerencse pedig azért, mert ugye kicsit megfogta az olajat, tehát nem az volt, hogy egy szabad területre az olaj kifolyt, és azonnal be is tudott folyni a Ráckevei-Soroksári Dunába.
Nem vitte magával a víz.
Nem vitte magával, hanem nehezebb dolga volt az olajnak, és ezáltal nekünk pedig egy kicsit könnyebb volt egyből körbe határolni. A gyorsaság akkor is számított, hiszen ettől független bejuthatott volna pár perc vagy pár óra múlva, és egy úgynevezett merülőfallal, én ezt mindig úgy szoktam mondani, hogy ez olyan, mint a hajókon a mentőveg, tehát ez a narancssárga gumi.
Mentőmellény,
tehát ez ahhoz hasonló, tehát aki ezt látja ott azon a területen, akkor ezt magát, ezt a merülő falat látja. Ezt körbe rakták, 150 méter merülő falat raktak le még aznap délután, illetve vasárnap már a győri kollégákkal, és körbevédték a területet. Aztán le is mérték, ez pontosan 1830 négyzetméternyi terület, amit körbekerítettek, és utána elkezdődött a munka.
De fontos talán még azt is elmondani a hallgatóknak, hogy említette, hogy körülbelül 2000 négyzetméter szennyeződött el, és azt is említette, hogy ez az úszóláp az egy nagyon ritka jelenség ma már Európában, ezért is természetvédelmi terület ez a rész, és egy úszóláp kialakulása, hogyha a megfelelő természeti feltételek biztosítottak hozzá, az 20-40 esztendő, tehát egy hosszú időszak alatt alakul ki ez a úgynevezett úszóláp. És ezen a szakaszon, ahol a szennyezés történt, egy 2,5 kilométer hosszú úszóláp az, amit sikerült eddig természetvédelmi területként megőriznünk. Ebből egy 60 méteres szakasz most teljes egészében tönkrement, ott most dolgoznak a ön kollégái, majd a végén visszakanyarodunk oda, hogy akkor milyen feladatok vannak még. Csak ez is egy vita kérdés volt a sajtóban, hogy most az elmúlt 20 év, vagy az elmúlt 50 év legnagyobb olajszennyezéséről beszélünk-e. Tehát mindenképpen rossz hír, amit hallhattunk december közepén, de a jó hír az, hogy a gyors cselekvés következtében sikerült úgy lokalizálni, hogy az úszóláp nagy része nem szennyeződött el, és az élővízbe, a Ráckevei Dunákba nem került már az olaj, ami nagyon-nagyon fontos volt, hiszen ott aztán már sokkal nehezebb lett volna a védekezés, jól gondolom?
Ott gyakorlatilag ez már megfoghatatlan lett volna. Tehát amikor már folyóvízben van ez az olaj, akkor az már nagyon nehezen körbekeríthető. Vannak ugyanerre technikák, és vannak példák is, hogy sikerül, de az nem ilyen mennyiség. Tehát ilyen mennyiségnél azt gondolom, az teljesen lehetetlen lett volna megfogni. Tehát ott az, hogy körbe tudták keríteni, ez egy nagyon jó dolog volt, és tenne ugye, hogy milyen gyorsan elkezdtek dolgozni. Mert én amikor először láttam, hát akkor nem is a látvány, mert ugye akkor még csak, de ugye az olaj maga ugye az úszóláp alatt volt, tehát nem annyira látványos volt, ugye nyilván maszkban közlekedtünk, és kimentem oda, és ez az iszonyú büdös olajszag volt az, ami legelőször úgy megcsapott, tehát valami elképesztő
ez
érzés volt.
Ez motorolaj?
Ez fáradt és motorolaj. Igen, és valami elképesztő mennyiség. És ugye ezt úgy kell elképzelni, hívjuk inkább, azért hívjuk nádasnak, mert olyat mindenki el tud képzelni. Tehát ez azért hasonlít rá, ez ugye gyékény, sás, illetve nádnak az ilyen gyökereiből keveredett valamilyen vízenúszó kis csoport, ez az úszóláp, aminek egyébként nagyon-nagyon jó víztisztító hatása is van. Tehát ezt elkezdték kiszedni a kollégák. Először ugye az olajfoltokra koncentráltak, hiszen volt ott azért nyílt vizes terület is, és az első három napom ment az elég komoly fejtörés, hogy hogy lehetne ezt a területet úgy megtisztítani, hogy további károkat ne okozzunk. Az nyilvánvaló volt egy pillanat után, hogy ezt kézi erővel nem lehet. Tehát, hogy ide gépek kellenek. Na most, ha már gépek kellenek, akkor nyilvánvalóan az nem lesz egyszerű nagy gépekkel rámenni egy ilyen területre, mert az mindenképpen idézőjelben kárt okoz. És akkor ott hétfő, kett, szerdán, itt beszélünk 14-15-16-áról, úgy működött a munka, hogy míg a csapatnak az egyik része, addigra egyébként szolnoki vízügyesek is érkeztek, mert mocsárjáróik, ezek a trukszorok, ezek nekik vannak a vízügyesek közül a legjobbak és a legújabbak az országban, tehát azt is idehozták addigra. Tehát három napon keresztül az egyik csapat tervezte a természetvédőkkel együtt, a Nemzeti Parkos kollégákkal együtt azt a beavatkozási területet, ahol építhettek egy olyan, hát én már csak körútnak hívom a mi kis körútunknak, tehát egy gyakorlatilag egy körtöltéshez hasonló jelenséget kell elképzelni, amin a nagy gépek majd mehetnek, meg egyáltalán elbírja őket. A másik csapat pedig folyamatosan kisebb olajszívó szivattyúkkal, ezek egyébként olyan, mint a porszívók, én mindig azt szoktam mondani, mint a porszívóznák kifele a vizet, az olajat szívták kifele a területről, illetve nagyon sok fele rakták le ezeket az olajfelszívó paplanokat, hogy az is próbálja egy összerántani ezt az olajat. Sőt, volt olyan nap is, és ezt nem titkolom, amikor egy napon keresztül voltak olyan kollégák, akik csak és kizárólag kézzel szedték ki az olajat az első napokban, de még így is, kedden is szerdán, és ilyen napi 4-5 ezer liter olajat kiszedtek. Tehát ez is valami elképesztő mennyiség. És az volt igazából a melbevágó, hogy 3 nap után kiszedtek 15 ezer liter olajat, és semmi nem látszott, hogy bármit is kiszedtek volna.
Ha most, hogyha egy TV stúdióban lennénk, akkor megkérhetnénk esetleg a szerkesztőt, hogy játsszon be az ott készült felvételekből, ahol ott én láttam ilyen felvételt, ahol egy kicsi teknőst mentenek ki csöpök szegényről az olaj, és ezért sikerült megmenteni, és aztán az állatkertbe került. A kárnak a mértéke, ezt még nem érintettük. Én mondtam, hogy én úgy érzem ösztönösen, vagy józan paraszti eszem alapján, hogy ez a kár ez legalább 3 részből áll. Van egy természeti kár, amit maga ez a szennyezés okoz, van egy a mostani védekezésnek, és utána majd lesz a helyreállításnak egy bizonyos költsége. Hogy ezt most hogy kalkulálják, körülbelül mekkora kár keletkezett, és mennyi adóforintot kell elkölteni a védekezésre, és utána pedig a helyreállításra.
December 12-től kezdve végeztünk mi vízügyesek egy úgynevezett elsődleges veszélykárelhárítást. Ennek a költségei ebben a szűk egy hónapban olyan 200-250 millió forintra rúgtak el eddig, csak eddig, de még ugye mindig 24 órás őrszolgálat van, még mindig azért folyamatosan porszívozzák ott a vizet, illetve hát szívják le, hogyha ezek az olaj összeszívó paplanok valamit mutatnak, akkor azt megoldják, tehát nyilván lesznek még költségek. A kármentesítés kezdődik majd ezután, és ott egészen biztosan, hogy nem csak a vízügynek lesz jelentős feladata, hanem a természetvédelemnek, azoknak a szakembereknek, akik pontosan értik, hogy honnan lehetne ide olyan növényzetet betelepíteni, amire szükség van. Annak most a becsült költsége még egy újabb 100-150 millió forint, de ez csak egy ilyen rövid távú kármentesítés, tehát hogy egyáltalán a terület olybá tűnjön, mintha. Tehát, hogy egy picit már hasonlítson
mondjuk,
a régió
magára. Mondjuk így adjunk egy esélyt arra, hogy a rehabilitációval
induljon. Így van, de az, hogy ott a növényzet magában újra magára találjon, és úgy fejlődjön, és olyan legyen, mint régen. Én azt hallottam ott a természetvédelmi szakemberektől, akik szintén ugye minden áldott napot voltak, hogy az akár, és ez borzalmas kimondani, akár több 10 év is lehet, hogy az.
Hát igen, mert nyilván minden csepp olajat nem fognak tudni összeszedni, tehát minden nád szárról nem tudják az olajat cseppenként leszedni, gondolom én, vagy igen?
Nem, csak azért mosolyogtam, ezt most megint nem látszik, mert nem televízióban vagyunk, de azért mosolyogtam ezen, mert én hát most már olyan szerencsésnek vallatom magamat, hogy 9. éve dolgozom a vízügy szóvivőjeként, és azért volt jégvédekezés, volt árvízvédekezés, volt már elég sok minden az életemben. De én olyat, hogy vízügyes kollégák, akik ugye általában gépekkel dolgoznak, komoly bakancsokban dolgoznak.
Homokzsákok.
Igen, tehát így látom én is őket, meg mindenki, de én olyat, hogy ez a nagy bakancsos ember fogja magát, és leszálljon a nagy gépéről, mert észrevett egy vízisiklót, és megfogja, hogy akkor örülünk még egy túlélőnek. Egyébként mi vízügyesek 3 teknős és egy vízisiklóról tudunk beszámolni, és fogja magát, és elsétáljon egy olyan ilyen úszólápos területre, egészen kiment, már nem is láttam, hogy hol van, és boldogan jött vissza, hogy lerakta őt olyan helyen, ahol már semmi olaj nincsen, és biztos, hogy nincsen Gabika olaj, tehát ott már ő rendben lesz, és nagyon boldog volt ettől. És az egész kármentesítés vagy kárelhárítás úgy zajlott, hogy például ezeknek a nagy gépeknek is, amikor már rámehettek erre a kis körútunkra, amit megépít, a gépeknek, amelyek érintkeztek az olajos vagy újraépített területen, ott tényleg olajos részen nem jöhettek ki a gépeink. Tehát azok a gépek nem mozogtak, azok ott voltak benn, hogy nehogy egy csepp olajat kihozzanak. Ugyanúgy figyeltek a kollégáik a cipőikre, mindenre figyeltek a kollégáink. Tehát nekem valami hihetetlen rossz óra az élmény, mert az élmény az egy pozitív dolog, tehát megrázó volt, hogy azt mondjam, de akár csak a kis teknős is, akit említett elnök úr. Tehát az a fajta, szerintem az azért a sokaknak megvan az ilyen különböző nemzetközi tévéadásokból, hogy madaraknak a csőréből csöpög az olaj. És ehhez tudnám hasonlítani, ahogy néztük a kis teknőst, aki ilyen hihetetlen lassított felvételként, itt tényleg látszott rajta, hogy küzd abban az iszonyú sűrű anyagban, hogy ő meg tudjon még mozdulni, és nagy szerencsénkre itt az elsőnél hamar észrevettük, hogy ott van, és tudtak hozni egy hálót, és ki tudták kapni, és elkezdték tisztogatni már ott, és aztán még lett 2 kis barátja, akit sikerült megmenekíteni. Ez egy egészen más dolog volt, és látszott az embereken is, ugye nem csak azokon, akik civilként odajöttek és segítettek, mert ők is rengetegen voltak, hanem az én kollégáimon is, hogy valami egészen más, hogy dolgoztak most, mint ahogy szoktak.
Tehát azt biztosan tudjuk, hogy több 100 millió most ez, hogy 300 millió lesz, 400 millió lesz, nem tudjuk még a pontos végösszeget, de több 100 millió forint, már eddig is 200 millió fölött van, amit elköltöttek, és még nem értek a végére. Ez csak azért érdekes, mert hogyha ezt a fáradt olajat leadták volna, ennek körülbelül az ezred részéért megszabadulhattak volna legális körülmények között ettől az olajtól, tehát ez is mutatja a felelőtlenségnek a mértékét. No meg az, hogyha második kérdésként beszélünk arról, hogy mi egy ilyen olajszennyezésnek a következmény, akkor ha egyetlen egy adatot mondok, akkor gondolom, hogy minden hallgató részben elképed, mert nekem elképesztő volt ezt az adatot először megismerni, részben pedig elgondolkodik, hogy bizony-bizony mekkora felelőtlenség ilyen dolgot csinálni, egyetlen liternyi olaj az 1 millió liter édes víz tönkretételére, elszennyezésére képes. Itt ugye mennyiség az olyan 6 köbméter körül volt?
Igen, bár ezt így nem nagyon merjük mondani, hogy pontosan mennyi volt, én inkább azt mondanám, amit elszállítottak, tehát több mint 500 000 kilogramm szennyezett növényzetet és olajos vizet szállítottak el. Tehát ez valami elképesztő tehát, mennyiség.
Tehát még egyszer fontos, hogy 1 liter olaj 1 millió liter vizet tud tönkretenni. Ami ugye önmagában is egy komoly probléma, hiszen előbb beszéltünk az élővilágot ért szennyezésről, ami érinti az ott élő teknősöket, siklókat, madarakat is érintheti természetesen, de vízi élőlényeket, halakat, különböző vízi organizmusokat és a növényeket is, tehát ott keletkezett egy kár, de hogyha elszennyezzük olajjal vagy bármi mással elszennyezzük a vizeinket, akkor nyilvánvalóan, hogy sokkal nehezebben jutunk tiszta ivóvízhez, tehát a saját ivóvízbázisainkat is fenyegethetjük, valamint a mezőgazdasági öntözés is, mondjuk, hogyha nagyobb területen történik ez a szennyezés, a mezőgazdasági öntözés is egy adott területen, vagy akár a kiskertekben való öntözővíz használata, az lehetetlenné válik hosszabb vagy rövidebb időre. Tehát a közvetlen környezeti káron túl nagyon súlyos további következményei vannak egy ilyen felelőtlen magatartásnak, ami több mint felelőtlenség, ugye ez egy bűncselekmény, majd arról a végén beszélünk, hogy mi is várhat egyébként arra, aki ezt a bűncselekményt elkövette. Ugye arról beszéltünk, hogy Magyarországon erre nem válaszolt, hogy az elmúlt 20 év vagy az elmúlt 50 évnek a legnagyobb szennyezése.
Én megkérdeztem kollégákat, 1983 óta dolgozó budapesti vízügyesek, akik ugye itt egyébként ezt tudni kell, hogy a Dunán itt Budapestnél, Budapest körzetében a legtöbb az ilyen jellegű szennyezés, illetve hát a Tiszán egészen más jellegű, de a Felső Tiszán. Tehát itt a vízügyes kollégák, akik a legrégebbi vízügyes, az 1983 óta vízügyes, és ő nem emlékszik ilyenre.
Lassan nyugdíjba mennek,
így van,
azok
igen,
sem emlékeznek rá, tehát akkor igen, bőven igen, a 20 éven
bőven,
túl vagyunk.
Bőven, igen.
Tehát
igen.
Az elmúlt évtizedek akkor
ez egészen biztos, hogy ezt
legsúlyosabb
mondhatjuk,
szennyezéséről van szó. A folyóink tisztaságának a megőrzéséről beszéltünk, az öntözés szempontjából, az ivóvíz tisztaság szempontjából, a biológiai sokszínűség megőrzése szempontjából egyaránt fontos, és ezért is különösen érdekes, hogy az ipari szennyezés, ami a folyók szennyezésének az 50%-át adja, és a mezőgazdasági szennyezés, ami a 25%-át adja a szennyezéseknek a folyókban, hogy azt minél nagyobb mértékben tudjuk csökkenteni az előttünk álló években. Ez egy nagyon fontos feladat.
Számokat mondok akkor erre. Tavalyi év során, 2020-ban összesen 299 darab úgynevezett vízkár elhárítási és vízminőségi eseményünk volt a magyar folyókon. És nagyon érdekesek egyébként az arányok. Ebből a 299-ből 112 volt szennyvíz problémámra visszavezethető, tehát vagy túl nagy mennyiségű csapadék esett hirtelen, és nem bírták el a zsilipek, és a szennyvíz bevezetődött a folyókba, vagy pedig egész egyszerűen olyan technológiai gondok voltak maguknál az üzemeltetőknél, amit ugye nyilván egy picit nehezebb tetten érni, de szóval ez a szám volt a legnagyobb.
Az azt jelenti, hogy majdnem minden napra jutott egy.
Mondhatnánk. És akkor ugye itt nyilván a beavatkozás lehetősége az magának a vízminőségnek a vizsgálata, és hogyha szükséges, akkor esetleg kotrás vagy a megfelelő növényzet eltávolítása, hogyha úgy ítéljük meg. Tehát itt ilyen most is van folyamatban. A 299-ből, tehát 112 volt ilyen, és 54 volt olajra visszavezethető
54.
szennyezés. 54, igen. És ebből az 54-ből 12 esetben kellett beavatkoznunk. 54 darab olyan bejelentett káreseményünk volt a tavalyi évben, amiből 12 darabnál kellett elrendelnünk vízkár elhárítási készültséget, és ezek általában például inkább ilyen gépkocsi beleesett a vízbe, vagy volt tavaly is olyan villámárvízünk, hogy egy érdeklődő polgár fölment a hídra a kocsijával együtt, de hát beleesett a kocsi a vízbe, mert hát elvitte ott a villámárvízbe. szamárvíz, ez Baranyában volt, tehát ilyenkor vannak ezek az olajszennyezések, de hát nagyon érdekesek az arányok azért, igen. Persze, és hát nyilván a mennyiségtől is függ, mert itt most Szigetszentmiklóson ugye a mennyiség volt olyan, ami nagyját tette sajnos.
Kanyarodjunk vissza Ráckevére. Az elején mondtam, hogy majd szeretném ezzel zárni a beszélgetést. Ugye egy mondattal már érintettük azt, hogy ez, amit valaki, valakik elkövettek, ez bűncselekmény, ez természetkárosítás.
Ez egyértelmű.
Reméljük, hogy a nyomozás eredményre vezet minél hamarabb, és meg lesznek az elkövetők, és majd a bíróság eldönti, hogy hány év börtönt fog kiszabni ezekre az elkövetőkre, vagy arra az egy személyre, aki nem tudjuk, hogy egy vagy több személy követte. Én azt feltételezem, hogy valószínűleg több. Két kérdés az, amit szerintem még érdemes érintenünk. Az egyik, hogy mi az, ami még hátra van, mi az a munka, amit még önöknek el kell végezni, és mennyire szorítja önöket az idő, hiszen a tél, pláne most jön egy hidegebb időszak, az azt hiszem, hogy inkább nehezíti majd a védekezést, de mi az a munka, amit még el kell végezniük az előttünk álló hónapokban, és a nyomozásnak az állása, tehát elindult egy nyomozás, tud esetleg erről valamit mondani a hallgatóknak, hogy hogy áll a nyomozás?
Hát én úgy tudom, hogy egyelőre még továbbra is keresik az elkövetőket, de az egészen biztos, hogy a társadalmi felháborodás az akkora, hogy most már 12 millió forintnál tart a nyomra vezetői díj. Tehát ez azért, én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon komoly összeg, és akár segíthet is. Reményeink szerint ez most már segíthet. És hát ugye még visszakanyarodnék arra, amit az elején mondott elnök úr, tehát arra, hogy december 30-án még egyszer olaj jött onnan kifele a kivezető nyílásból, hogy egész egyszerűen azt már ott a helyszínen lévők is nehezen tudták elképzelni, hogy valaki újra megtette ezt. A valószínűbb elmélet, és most úgy tűnik, hogy az az igaz, hogy azon a napon egy olyan kb. 150 liternyi olajat ott a kollégák mindent ismét lezártak, az idéglenes kivezetőnyílást megint lehomokzsákolták, lekövezték, tehát hogy tényleg semmi ne juthasson be az élővízbe, és utána elindultak a különböző szervek, többek között a rendőrség munkatársaival is visszafele a csatorna rendszerben, és 7-8 kilométeres messziségben is találtak még olajszármazékot, tehát ez azért arra utal, hogy nagy valószínűséggel ott 30-a előtt esett az eső egy-két napig, igen, tehát hogy ott lehetett még benn olaj, és azt egy kicsit ott fölemelte, megemelte, és az lejöhetett.
Két szennyezés volt, hanem igen, egy, igen, csak a másodikat a megemelkedett viszi
igen,
most, aki
igen,
a
igen. Illetve ez ugye azonnal rámutatott arra, egyébként ezt a vízügyes kollégáim már korábban is próbálták elérni, megkérni, de hát ott január 1-én reggel egy egyeztetésen egyértelmű lett, hogy a csatorna rendszerért nem a vízügy a felelős, hiszen mi onnantól kezdve, hogy kijön a csatornából a szennyvíz, és bejuthat az élővízbe, onnan kell, hogy dolgozzunk. De szerencsére elértük azt, hogy most már a napokban, január első napjaiban ugye öblítik át az egész csatorna rendszert, és szívják ki belőle ezt az anyagot. Ahogy ezt el kell képzelni, hogy a csatornarendszernek a vége az le van falazva. Tehát ahogy én szoktam mondani, seki sebe, tehát most nincsen lehetősége arra ennek a szennyezett anyagnak, hogy bármilyen módon odaérkezzen. De hát ettől függetlenül ugye, hogyha ez a munka esetleg kész van, azt mondják, hogy kész, átöblítettük, akkor nyilván az következik, hogy a befalazást azt leszedik, és várjuk az esőt. Mert akkor majd meg kell nézni, hogy mit hoz ki. Tehát, hogy tényleg teljesen rendben van-e, és nem érkezik be a befogadó részre olyan. Ezt most ott úgy kell elképzelni, hogy egy csatorna nyílásnak a vége, ilyen csatorna nyílás véget talán már mindenki látott, majdnem ember nagyságú csatorna, tehát az átmérője, és onnan ugye ment kifele a csatorna víz. Beérkezett abba a részbe, ahol ugye maga a szennyeződés volt. Én ezt most úgy szoktam mondani, hogyha tényleg így rádióban beszélgetünk, hogy ez most úgy néz ki, mint egy ilyen két kráteres holdbéli táj. Tehát két ilyen nagyobb luk van, ahonnan kivittük az összes szennyezett növényzetet, le van takarva ilyen fehér olajfelszívó paplanokkal, és most azt figyeljük, hogy ott mennyi olaj jön ki. Egyébként ott most már két naponta 10 helyről folyamatosan vízminőség ellenőrzést végeznek, tehát viszik a laboratóriumba, hogy meglássák, hogy ott még esetleg a talajból szivárog-e ki olaj. És van egy másik nyílás, amit ugye idéglenesen csináltak a kollégáim, ahol elvileg a csapadékvíz kifolyt volna, de hát most az is le van zárva, tehát ott most semmilyen út nincsen kifele. Tehát hogyha a következő lépés az az, hogyha majd újra elkezd esni az eső, akkor megnézzük, hogy mi jön ki, és talán az egyik nyílást meg lehet nyitni, és már be lehet vezetni a ráckevei soroksári Dunákba, és utána kezdődik az, hogy valóban nagyon-nagyon gyorsan, még azelőtt az időpont előtt, mielőtt nekünk a ráckevei soroksári Dunákban szabályozottan meg kell emelnünk a vízszintet, hiszen ott öntöző vizet kell biztosítanunk az ott élő több 10 000 ember kis kertjének, és ahol ők szeretnének öntözni. Egész egyszerűen ezt a területet újra esetleg fel kell tölteni olyan anyaggal, ami erre megfelelő, ezt nyilván szakemberek tudják pontosan, és valamennyire a növényzetet is újraéleszteni. Tehát most körülbelül ez vár ránk. Ez egy nagyon-nagyon behatárolt és rövid idő, tehát itt tényleg arra lesz majd szükség, hogy minden egyes résztvevő, akik tervezik, akik a különböző természetvédelmi szempontokból tudnak nekünk segíteni, azok mind-mind-mind nagyon gyorsan reagáljanak, mert ennek tényleg tavasz elejéig, késő tavasz elejéig, így mondom, meg kell, hogy lennie.
A hallgatók kedvéért azért ismételjük meg az összeget, hogy 12 millió forint már a nyomravezetői díj, talán ennyi sosem volt még, legalábbis én nem emlékszem rá, hogy ilyen nagy összeget ajánlottak volna föl, hogy a magánszemélyek, vállalatok, alapítványok kisebb-nagyobb összegű felajánlásaiból gyűlt össze ez a 12 millió forint, tehát aki tud segíteni, aki segíteni szeretné információval a nyomozást, az nem csak az állampolgári kötelezettségét vagy jó érzésből teheti meg, hanem hogyha eznek a segítségével sikerül a tetteseket elfogni, akkor bizony egy komoly összeghez juthat. És én erre is biztatnék mindenkit, hogyha bármilyen információja van az adott ügyel, a szennyezéssel, ezzel a bűncselekménnyel kapcsolatban, akkor segítse a hatóságok munkáját. A rendőrség nagy erőkkel nyomoz, remélem, hogy hamarosan elkapják az elkövetőt vagy elkövetőket. Ahogy hallgattam önt, beszélgetés összegzéseként 4-5 szót írtam le, amik a tanúsága lehet ennek a magának az ügynek, meg talán a beszélgetésünknek is. Az egyik a megelőzés, a másik a bejelentés, a harmadik az együttműködés és szolidaritás, a negyedik vagy az ötödik pedig a szakmai hozzáértés. Tehát a legfontosabb, én azt gondolom, erről beszéltünk nem csak az olajszennyezések kapcsán, hanem egyébként is, hogy megelőzzük a szennyezést, tehát ne kövessük el ezt a hibát, tehát előzzük meg a szennyezést, ne szennyezzük el a vizeinket, se kommunális, se ipari, se mezőgazdasági, semmilyen szennyezést ne engedjünk be a folyóinkba és a tavainkba. Ez az első. A második, hogy fontos a lakossági együttműködés, itt is kiderült, hogy a lakosság bejelentése indított el a hatósági folyamatot, fontos, hogyha ilyet észlelünk, azonnal jelezzük a megfelelő szervezeteknek, erre feljogosult, alapvetően inkább ezek vízügyi szervezeteknek jelezzük, részben bejelentés, részben pedig egy együttműködés a hatósággal a kár elhárítására szakmailag felkészült szervezetekkel. A 12 millió forint pedig számomra egyfajta szolidaritás is mutat, hogy azok az emberek, akik akár csak 5000 forintot is felajánlottak, azok nem csak az elkövetett kárnak a súlyát, mértékét érzik, és a természetpusztításnak a súlyát érzékelik, hanem egyúttal ki is akarják fejezni a szolidaritásukat a védekezésben résztvevőkkel, hogy minél hamarabb fogják el az elkövetőket, és tényleg kapják meg méltó büntetésüket.
Ez így van, és itt még azért hagyj vágjak közbe, és hogy mondjam el azt, hogy ugye ez egy karácsony előtti időszak volt. Az egész munkavégzésünknek a nagyon nagy része. Minden nap, minden áldott nap olyan mennyiségű szeretet érkezett az ottani emberektől a vízügyes kollégák felé, kezdve attól, hogy minden áldott nap meleg ebédet kaptak. A napok nagy részében A és B menü között is választhattak a kollégáim. A helyi kisboltba majdnem minden napra valaki előre azt mondta az ottani úriembernek, hogy egész napra ki van fizetve a vízügyes fiúk kávéja, amennyit csak szeretnének. Volt olyan, hogy egyik reggel megjelent két anyuka, és a gyerekek ott a soron, ott a Ráckevés sorok Sári Dunaág mentén lakóházakban, a gyerekek összeálltak, és előző este mézes kalácsot sütöttek a kollégáimnak, és azt elhozták egy nagy tálban, és akkor egész nap mézes kalácsot ehettek, tehát, hogy elképesztő szeretet volt, ami körbevette ott a vízügyeseket. Én ilyet még soha életemben nem tapasztaltam, bevallom.
Ez nagyon jó végszó lehetne, de hadd toljam meg még egyel, mert az utolsó szó az ugye a szakmai hozzáértés volt, és nem lenne méltányos, hogyha én nem mondanék egy köszönő szót, vagy egy hálát kifejező szót a szakembereknek, az ön kollégáinak, hiszen amit ön is elmondott, és amit én is a tudósításokban láttam, azt mutatta, hogy nagyon komoly szakmai felkészültséggel, nagyon-nagyon komoly elkötelezettséggel, odaadással, a karácsonyi ünnepek alatt is részben ott munkálkodva tették a dolgukat, és akadályozták meg azt, hogy a kár még nagyobb legyen, úgyhogy köszönet érte, és remélem, hogy majd amikor tavasszal az önök által szabott határidő letelik, és befejezték a kármentesítést, és talán már a táj terület rehabilitációjára is sor került, akkor ha nem is itt, egy rádió stúdió beszélgetésben, de a TV képernyőjén keresztül majd meg tudják mutatni, hogy milyen volt, mi az a probléma, amit elhárítottak, mi az a kár, amit elhárítottak, és milyen lett, hogyan tudták ezt a mások által elkövetett bűncselekményt és természetkárosítást orvosolni, és a természetnek visszaadni azt a területet, amit egyébként most kényszerűségből elvettek tőle.
Így legyen, én tiszta szívemből kívánom, hogy így legyen a kollégáknak is, és mindenkinek, aki ott lakik és szereti ezt a vidéket.
Köszönöm szépen, hogy eljött és megosztotta velünk a gondolatait.
Én köszönöm szépen a meghívást. Köszönjük szépen a kollégák nevében is, nagyon szépen köszönöm.
Kék bolygó. Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.
Mária Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Lukács evangéliumának a 8. fejezete elején van egy pár vers, ami Jézus hétköznapjait mutatja be, megy, tanít, gyógyít. És felsorol asszonyokat, akik körülötte vannak, majd pedig azzal zárul ez a pár vers, hogy sokan mások is körülötte voltak, akik vagyonukból gondoskodtak róla. Megünnepeltük az euharisztikus kongresszust, visszatértünk a hétköznapok világába. A Mária Rádió továbbra is szeretné sugározni az örömhírt, hogy Jézus Krisztus velünk van, közöttünk van, hogy Jézus Krisztus a hétköznapokban is erősít bennünket, hogy továbbra is elmondhatjuk minden forrásunk belőled, minden forrásunk Jézus Krisztusból, az oltári szentségből fakad. És a Mária Rádióban is elmondhatjuk azt, hogy a különféle munkatársak, a műsorszerkesztők, az önkéntesek, a riporterek, a technikai dolgozók végzik a munkájukat, végzik azt a munkát, amelyet vállaltak, amelyet rábíztak. És azt is elmondhatjuk itt a Mária Rádióban is, hogy sokan vannak, akik azt a feladatot találták meg maguknak, arra kaptak meghívást, és ezt teszik, hogy vagyonukból gondoskodnak róla, vagyonukból gondoskodnak a Mária Rádióról. És erre nagy szükségünk van a továbbiakban is. Örömmel adhatjuk hírül, hogy újabb frekvenciákat nyert el a Mária Rádió, de ezeknek a beindítására szükség van, különféle eszközök megvásárlására. A mindennapi életünkben is sokféle módon kell szolgálnunk, és kell fenntartanunk azokat a technikai eszközöket, amelyek által az örömhír eljuthat a kedves hallgatókhoz. Ezért hálásak vagyunk mindazoknak, akik rendszeresen gondoskodnak a Mária Rádió anyagi hátteréről, és kérjük a kedves hallgatókat, akik talán ezt még nem nagyon teszik meg, hogy kapcsolódjanak be ebbe a munkába, ebbe a feladatba, hogy együtt közösen tartsuk fönt a Mária Rádió műsorát, adjuk meg a lehetőséget annak a sok százezer embernek, akik különféle módokon találkozhatnak a Mária Rádió adásával, autóban, otthon, kórházban, sokféle egyéb helyen, hogy meghallhassák az örömhírt, hogy részük legyen abban a csodában, amelyet Jézus Krisztus jelenléte a hétköznapok egyszerűségében is megtart, megval, megerősít bennünk. A Mária Rádió továbbra is, a hétköznapokban is sugározza az örömhírt azoknak a segítségével, az önök segítségével, akik rendre támogatják és erősítik, anyagiakban is lehetővé teszik az örömhír továbbadását. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!